titkos segítség. Titkos segítség, amiről az ember nem tud. Történik vele, de nem szerez tudomást róla. Meggyőződésem, hogy mindannyian így voltunk ezzel elég sokáig, hogy úgy kaptunk segítséget, hogy fogalmunk sem volt arról, hogy az honnét jön, kitől származik, és azt mondtuk, hogy hát szerencsénk volt, vagy véletlen. Tudjuk jól, hogy a véletlen az, amit az ember nem vél, mert véletlenek nincsenek, ahogy szokták mondani. Mert az, amit én nem vélek, azt lehet, hogy véled te, vagy véli valaki más, vagy pedig Isten véli. Sok minden volt, amit én nem véltem, tehát véletlen volt, általam véletlen volt, de közben meg kiderült, hogy nem volt véletlen, mert Isten vélte. Sok mindent vélt ő, amit én nem véltem, és én sok mindent véltem, amit ő nem vélt. Úgyhogy a vélekedésekkel így jártam. Egész életemben körülbelül ez volt a helyzet, hogy sok olyan dolgot véltem, amit nem kellett volna véljek. Fölösleges volt, időpazarlás volt. És hát többek között történtek olyan érdekes dolgok, amiket szerencsének mond az ember, főképp a hitetlen, amit ő nem vélt, de Isten vélte. És azon tűnődtem, hogy lehetséges az, hogy valakitől az Úristen így elveszi a cigarettát, az alkoholt, vagy a kávét, vagy bármilyen más függőséget, és mástól nem veszi el. Más sokat kell kínlódjon, hogy letegye, majd újból felveszi ugyanazt, mert nincsen más öröme, nincsen más boldogsága, és újból fel kell vegye ugyanazt a függőséget, ugyanazt azt a mű örömöt. És bementem a boltba, és megakadt a szemem valami érdekes kekszen. Ilyen töltött keksz, töltelékes, nem káposzta, hanem keksz. És ilyen magyarókrém volt benne, csokoládé magyarókrém, finom volt. De ami feltűnt az, hogy úgy van megcsinálva, úgy van megszerkesztve az ízvilága, hogy az ember, hogyha megkóstolta, akkor nem tudja, hogy mi az elég abból. Tehát egyszerűen, hogyha már megkóstolta, akkor addig eszed, amíg elfogy. Utána pedig elmész a boltba, és veszel holnapra is. És amikor én ezzel szembesültem, hogy ez így van megcsinálva, akkor úgy elképedtem és elborzadtam, hogy mekkora rafságban van az ember. És most nem beszélünk kokain függőségről, vagy bármilyen más komolyabb függőségről, hanem egyszerűen csak arról, hogy van egy édesség, egy sütemény, vagy egy keksz, vagy egy csokoládé, amit, hogyha az ember megkóstol, nem tudja letenni, addig, amíg el nem fogy. És tudom, hogy vannak olyan emberek, akik például egyáltalán nem vannak oda az édességért. Nekem azért úgy jól esik néha, ez az igazság. Annélkül is jó vagyok, hála Istennek. Főképp, hogyha van nekem mennyei kenyerem, mindennapi kenyerem. Viszont jól esik néha valami édesség, csokoládé vagy bármi. Csodálkoztam azon, hogy lehetséges az, hogy amit én szeretek az édes dolgok közül, az másnak nem jelent semmit. Tehát tőle Isten elvette. Valamikor biztos volt, például az én édesanyának is biztos, valamikor sokkal jobban esett egy csokoládé vagy valami, most abszolút nem kívánja. Ugyanis szabadult meg a kávétól, cigarettától, mindentől. Nem kell semmi. És ez hatalmas ajándék, azt kell mondjam. Ugyanakkor hatalmas veszély is. Elmondom, hogy miért. Azért, mert az, hogy valaki, ő vagy bárki más, szabad. Nem kell ő sem kávézzon, nem kell sem cigizzen, sem sörözzön, semmi nem kell neki. Egyszerűen szabad. Van neki más öröme, más boldogsága, máshonnan békessége. És amikor az ember látja azt, hogy hát de ott van Attila, a nyomorút, aki azért még szívesen megiszik egy pohár kólát is, vagy bármit, akkor az ember nagyon hamar felfúalkodhat, azt gondolhatja, hogy hát de én nem kívánom, számomra nem fontos, és észesen veszi, és az ajándékból zsákmányt csinált. Remélem, hogy követhető, amit mondok. hogy lesz az ajándékból zsákmány. Így. Hogy kaptam én egy ajándékot Istentől, például, hogy elvett tőlem valamit, akár a testiséget, nem vagyok függő, nem hiányzik, hála mindenható Istennek. És amikor én beszélgetek valakivel, és elmondja, hogy ő mennyire meg van kötözve a testiséggel, a testőrömökkel, akkor én szépen kihúzom magam, mint egy huszár kapitány, és azt mondom neki, hogy hát, én már nem vagyok rabja a szexnek. És abban a helyben egy kijelentéssel azt csináltam, amit Mózes. Megloptam Istent. Mózes azt mondta, hogy ebből a sziklából fakasszak nektek vizet. És abban a helyben meglopta Istent. Úgy tett, mintha vizet ő fakasztaná a sziklából. És emiatt nem mehetett be a Kánaán földjére. Hogy abból mi megtanuljuk, hogyha ilyent csinálunk, mi nem mehetünk be az igazi Kánaánba, mennyek országába. Egy ilyen lopás miatt, amit Mózes elkövetett. Persze Mózes Isten felvette a mennyek országába, neki megbocsájtott. De miattam, Bodó Attila miatt, Mózes nem mehetett be a Kánaán földjére, hogy abból én megtanuljam, hogyha én ilyent teszek, amit Mózes tett, a mennyek országa az nem Kánaán földje. Hogyha én meglopom Istent, akkor én nem mehetek be. Hogyha azt hiszem, hogy én mondtam le a cigarettáról, hogyha azt hiszem, hogy én mondtam le a kávéról, hogyha azt hiszem, hogy én mondtam le az alkoholról, ha azt hiszem, hogy én mondtam le a szexről, nekem a mennyek országában semmi keresni való nincsen. Hogy miért? Hát azért, mert egyetlen egy kijelentésével Isten az egész hőstettemet keresztbe húzza. Azt mondja ugyanis Jakab apostol, aki talán Jézusnak a testvére volt, mert az egyik testvérét úgy hívták, hogy Jakab. Jézusnak azt hiszem, az egyik testvére volt. Tehát talán éppen Jakab apostol volt az ő testvérem. Azt mondja, hogy minden jó ajándék felülről való, a világosság atyától száll alá, akinél nincsen változás, sem annak árnyéka. Néha jól megy nekem a beszéd, most éppen nem. Máskor meg ugye kevésbé jól. De hogyha azt mondom, hogy én jól tudok beszélni, én már megloptam Istent. Hogyha nem teszem én nyilvánvalóvá, hogy oké, tegyük fel, most menni fog mostantól, ettől a momentumtól menni fog a beszéd, a kijelentések, dicsőség az Atyának. Nekem az annyi közön van csak, hogy hát engedem, hogy a Istennek a lelke megnyilvánuljon általam. A lényeg az, hogy minden jó ajándék felülről való, és a világosság Atyától száll alá, akinél nincsen változás, sem annak árnyéka. Tehát, hogyha valaki könnyű szerrel el tudta hagyni valamely függőségét, megkötözöttségét, tudja meg, hogy nem ő tudta elhagyni, hanem a titkos segítség, a mindenható Isten, féltőn szerető Isten, láthatatlan keze megsegítette őt, mert hogyha ő még nem segítene minket, néha még titkon is, akkor itt mindenki elveszne, kivétel nélkül. Egy ember nem akadna a földön, aki megmenekülne, egy lélek. Még Pál apostol is azt mondja, hogy a sátán angyalát kapta, adta neki mindenható Isten sátán angyalát az ő oldalába, hogy gyötörje őt, hogy nehogy elvesszen. Tehát van szabadságunk, teljes szabadságunk van Krisztusban, viszont mivel testben vagyunk, a test meg van kísértve azzal, hogy hát ezt a Bodó Attila mondta. Én nem mondtam semmit. Az ég adta világon semmit nem mondtam. Egészen pontosan csak azt mondtam, ami még a semminél is kevesebb, és annál is rosszabb. Azt mondtam, ami rossz volt, ami nem volt jó, ami fertőzött volt. Én csak azt mondtam. Azon kívül pedig bármi jó elhagyta az ajkaimat, azt nem én mondtam. Mert ezt is nyilvánvalóvá tette Krisztus, hogy nem ti fogtok beszélni. Az Atya lelke fog szólni ti általatok. Erre vagytok elhívva, hogy a Szentlélek bennetek lakozzon, és kijelentse magát bennetek és általatok. Bennetek és általatok. Ezt az elhívást kapta mindenki, nem csak én, mindenki. Mindenki. Kivétel nélkül. Nincs kivétel. Mert az újszülött bizonságtevő. És a bizonságtevő az már újszülött. Tehát az az egyik bizonyíték annak, hogy valaki újszülött, hogy bizonságtevő, lélekből, jókedvel, örömmel, halával, bizonságtevő, nem tudja elrejteni, nem tudja elfojtani azt, amit ad neki, ad a mindenható Isten nap, mint nap, tehát minden Isten ajándéka. És hát csak ő tudja, hogy kinek mennyi van hátra még itt a Földön, mennyi kegyelem van hátra, mennyi idő van hátra. És ő nem csak úgy készít minket, hogy amiről mi tudunk, hanem ő úgy is készít minket, amiről nem tudunk. Titkos segítség. Például múlt éjszaka is sok álmot kaptam, de csak egyet hozhattam át a nappalba. A többi álom az én lelki épülésemet szolgálta. Titkos segítség. Azért volt, hogy az Úristen a lelkemben lévő hibákat korrigálja, kijavítsa, meg felkészítsen engem a következő napra, hogy fölöslegesen ne védsek, ne védkezzek se ellene, se embertársaim ellen. Ez a titkos segítség. Titkos segítség volt az is, amikor nekem még fogalmam sem volt arról, hogy létezik a mindenható Isten. Arról, hogy ő kijelentette magát Jézus által. Arról, hogy Jézus valóban feltámadt, az ő lelke közöttünk van. Tehát én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szeriden hívtál. A szívemre beszéltél, megváltoztattál. Tehát én még mit sem tudtam róla. És a legtöbben, akik hallják ezt a felvételt, még mit sem tudtak róla. Nemhogy felvállalták volna az ő nevét, és róla beszéltek volna, vagy belőle szóltak volna, hanem még mit sem tudtak róla, mit sem tudtál róla, ő már akkor szeretett téged, az ő szerével etetett és táplált, hogy ember legyen belőled, örök életű ember, aki nem halhat meg soha, aki lélekben is megszületik, nem csak testben, mert testben a legtöbb személy, aki hallja ezt a felvételt, megszületett, de az csak személy, aki testben született meg, az csak személy, és nem ember. Ember akkor lesz, amikor megtörténik a második születés is, a lélek általi születés, amikor feltámad az embernek a lelke Krisztus által, és az ő hasonlatosságára megteremtődik bennünk a lélek, és akkor már nincsen szükség a testre, mert amíg nincsen nekünk lelkünk megszületve, nincsen kiforva a mi lelkünk, nincsen egyben a mi lelkünk az Atyával, addig, hogyha a testünk netán meghal, akkor a lelkünk szanaszét lesz. Elkezd tépődni, szaggatódni ez maga a pokol gyötrelme. Azonban, hogyha a lelkünk már egyben van, és Krisztus alakja van a mi lelkünknek, akkor a testünk, hogyha meghal, akkor a lélek ugyanúgy létezik tovább, mint ahogy korábban is létezett. Ez pont olyan, mint a víz, amikor megfagy a pohárba, akkor a poharat eltöröm, letöröm, és a víz továbbra is megtartja a formáját. A lelkünk, hogyha ugyannan születik Jézus Krisztus által, az ő ismeretében, Istennek az ereje által, akkor a testünket, hogyha letörjük a lélekről, Isten leveszi bármilyen módon, akár halállal, vagy bármilyen módon leveszi a testet a lélekről, a lélek megtartja a formáját, formában marad, jó formában, Krisztusi formában marad a lélek, és örökön, örökké él az Atya örömében. Ha pedig úgy kedves az Atyának, akkor akár még testben is megnyilvánulhat, mint angyal, ha szükség van arra, hogy ő eljöjjön, vagy bejön a földre, mint angyal, és segítsen valakinek. Nem lehet tudni. Ilyenekre is van utalás, ugye, a Bibliában, hogy az angyalok testben jelentek meg, sőt, mi is találkoztunk ilyen angyalokkal, akikről csak később derült ki, hogy angyalok, mert abban a momentumban ki sem derült, hogy angyal. Mint ahogy az apostolok sem ismerték fel Jézust, amikor ott ült a parton, és sütötte halat, kérdezte, hogy fiúk, milyen helyzet, fogás van-e? És ők panaszkodtak, hogy nincsen fogás. Hát ő minden bizonnyal nem abban a testben volt, amiben őt megszokták, hanem egy más alakzatban volt, más formában volt. És azt várta Jézus Krisztus, hogy fiúk, na most akkor ki fog engemet megismerni? Kinek jó a lelki látása, és Péter volt az első megint. Ő volt az első megint. Akinek jó volt a lelki látása. Azt mondja a fiúk, azt kell cselekedni, amit a mester mond, mert ez ő a mester. Ő a mester. Akkor is, hogyha lány formában, lány alakzatban, női testben, vagy öreg ember testében, bárhogy jött vissza ez a mester, mert a lelkem érzi, hogy ő a mester. A mi lelkünk érzi-e, hogy hol van a mester? Netán megjelenne egy koldus személyében, egy beteg ember személyében, vagy egy olyan ember személyében, aki hát nem épp az az izmos rác, vagy az a vagány, divatos lány, akkor felismernéd-e, hogy ő Krisztus. Vagy ha pedig előítéleten van a divatos lányokkal szemben, vagy a izmos fiúkkal szemben, hogyha ő úgy megjelenne, akkor felismerném-e, vagy pedig azt mondanám, hogy hát Jézus izmos testben nem jöhet vissza. Istennek az angyala izmos testben, vagy egy akár egy szép lány testében nem jöhet vissza. Tehát teljesen biztos, hogy Isten megpróbálja az övéit, az ő gyermekeit, a mi lelki látásunkat, és arra vágyik, hogy mi ismerjük fel a Krisztust, az élő Isten fiát, minden, mindenkiben, minden testben, aki által ő megjelenik. És hát sokan elbuktak, sokan elbuktunk velem az élen, hogy ő eljött, az Úr Jézus, de nem ismertük fel. Úgy elmentünk mellette, mint a Speedy González, mert nem azt a képet láttuk, amit a filmekben, főképp, hogyha akár a női testben jelent volna meg, mint angyal, akkor nyilván nem ismerem fel, mert hát teljesen nyilvánvaló, hogy ő fiú kell legyen, férfi kell legyen, tehát hímnemű kell legyen, de ez nem igaz. A titkos segítség, azt hiszem, hogy kezd kelekedni a kép a titkos segítségről, hogy milyen a titkos segítség. Tehát ott tartottunk, hogy van, akitől az Úristen elvesz bizonyos dolgokat, és van, aki ezt zsákmányként kezeli, hogy jaj, én már nem kávézok. Én, akkor szenti avatom magamat, én már nem cigarettázok. Jobb volna, ha cigarettáznál, kávéznál, s kurva lennél, meg lator, jobb lenne. Hogyha azt hiszed, hogy te vagy az, aki ezt megcsináltad, hogy nem kávézol, vagy nem cigizel, vagy akármitől megszabadultál, fölösleges dologtól, bűnöttől megszabadultál, ha azt hiszed még mindig, hogy azt te csinálod, akkor sokkal jobb lenne, hogyha még mindig rabja volna a cigarettának, vagy akárminek, amit csináltál. Ennyi. Titkos segítségről. És akkor feltevődik a kérdés, hogy hát miért van az, hogy egyesek csak így megkapják bármilyen ajándékot, szabadulásokat, különböző megkötelezettségektől, és mások meg kínlódnak éveken keresztül, és sehol semmi. Miért van az, hogy az Úristen egyből kihozhatta volna a zsidókat Egyiptomból, de mégsem egyből hozta ki, hanem 10-ből. Miért van ez? A fáraónak megparancsolhatta volna, hogy egyből elengedje őket, de mégsem tette, sőt, bekeményítette a fáraó szívét, hogy ne engedd el őket. Miért van ez? Ez a kérdés. Hogyha a titkos segítség ennyire valós, tagadhatatlanul valós, a titkos segítség, miért van az, hogy nem engedte el, Isten bekeményítette a fáraó szívét? Vagy valaki azt higgye, hogy Isten rontotta meg a fáraót, mert ő amúgy puha, lágy szívű volt. Kedves, ő amúgy is egy olyan ember volt. Tehát ő csak arra volt alkalmas, mint például Judás is, hogy elárulja Jézust. Nem volt másra alkalmas. Ezért az ő szíve szándékát Isten felnagyította. Úgy lehetne mondani pontosabban, hogy a fáraó szívének a szándékát Isten felnagyította akkor. Na hát akkor csináld azt, ami amúgy is alkalmas, vagy amit te szeretsz csinálni, uralkodni. Szóval a fáraónál tartottam. És a kérdés az volt, hogy az Úristen, hogyha egyből kihozhatta volna a zsidókat Egyiptomból, miért hozta ki 10-ből? És miért keményítette meg a fáraó szívét, hogy ne engedje el a zsidókat? Az egésznek mi értelme volt, hogyha neki lett volna hatalma arra, hogy kihozza egyből, tehát az első nekifutamodásra megszabaduljanak a zsidók Egyiptomból. Ez megint miattam történt, Bodó Attila miatt történt, hogy ebből is megtanuljam én azt, hogy a bűn rabságából a szabadulás nagyon nehéz. Hogy ne bízzam el magamat, hogy én vágyakozzak arra, hogy megszabaduljak a bűn rabságából. hogy fejezzem ki az én kívánságomat a mindenható Istennel szemben. Atyám, én kívánok megszabadulni a bűnrabságából. Nem csak a bűnrabságából, hanem a bűntestéből is. Úgy mindenestől a bűntestéből megszabadulni, hogy szabad lélekként létezhessek a te országodban veled, együtt, a tökéletességben, a mennyek országában. Tehát az Úristen a szívünk szándéka szerint megengedi azt, hogy megszabaduljunk különböző megkötözöttségektől, amely kötöznek minket, ad nekünk titkos segítséget is. Tehát ő nem csak azt teljesíti, amit én kérek tőle, hanem azt is teljesíti, sőt, legfőképp azt teljesíti, amire ő látja, hogy nekem szükségem van. Ő tudja, mi van előttem, mire van nekem leginkább szükségem, mi a soron következő számomra. Én hiába mondom neki, hogy atyám, vedd el tőlem a cigit. Azt mondja Isten, hogy elveszem, de rám bíznád-e, hogy először azt vegyem el, ami soron következő. Kimegyek a harctére, és kaptam két sebet. Egyiket egyik éppen surolta a vállamat, meghorzsolta a vállamat, és nem is vérzik. A másik seb, az pedig a tüdőmben van, a tüdőmön keresztül ment a golyó. És azt mondom, a tüdőmet azt nem látom, tegyük fel. Észre sem vettem. Nem tudom, hogy, de így történt. Ott a tüdőmben a golyó. És észrevettem, hogy a vállamat meghorzsolta egy golyó. És ugye a látvány miatt én elkezdek imádkozni, hogy atyám, hát gyógyíts meg a vállamat. S azt mondja mindenható Isten, meggyógyítom persze minden további nélkül. De rám bízod-e? Mert én látok egy másik sebet rajtad, benned, ami sokkal súlyosabb. Vagy jaj, hát meg szeretnék szabadulni, tegyük fel a kávétól. Jól van, de én látom, hogy mi van a vesédben. A vesiden daganat van például, vagy a májadon. Rám bízod-e, hogy én azt gyógyítsam meg, ami soron következő? Én látom, hogy mi soron következő a te életedben, melyik gyógyulás soron következő. És igen, a zsidók nagyon nehezen szabadultak meg Egyiptomból, hogy Bodó Attila és a társai megértsék azt, hogy a bűnből, a bűntestéből a szabadulás nagyon-nagyon nehéz. Most jelképesen tudjuk jól, hogy a Krisztus lelke által minden lelki értelmet nyer. Mindennek van értelme. Jóformán az Ószövetségnek sem volt semmi értelme Krisztusig. Szinte mondhatjuk azt, hogy az Ószövetségi írásoknak is nem sok értelmük volt. Annyi volt, hogy az embert törvény alatt tartották, a törvénynek a biztonságában tartották az embereket. Ez volt az Ószövetségnek a lényege. Persze akkor is voltak lelki emberek, akik ismerték Krisztust. Ábrahám ismerte Krisztust. Krisztus ismerte Ábrahámot. De a legtöbb ember teljesen testi volt, törvényben volt. A törvény súlya, a törvény átkalat volt a legtöbb ember. És az Új Szövetségben a Szentlélek által minden értelmet nyer. Emlékezzetek a Noé bárkájára, a Noé állataira, a tiszta állatok, a tisztátlan állatok, a bennünk lévő állatok, a bennünk lévő jellemek. Az ember muszáj megszabaduljon minden tisztátlan állattól, ami az ő szívében van. A kutyától, a disznótól, a lótól, a nyúltól, a varjútól, és így tovább, és így tovább. És csak a tiszta állat maradhat az emberben jelképesen, ugye a bárány, a szelíd bárány, Isten báránya, Krisztus. És akkor most térjünk vissza ahhoz, hogy jelképesen a zsidók, akik kijöttek Egyiptomból, a bűn országából, úgymond, a bűn rabságából, a bűn szolgasságából, a lelket jelképezik, azt, akik valójában vagyunk, a mi lelkünket jelképezik. A fáraó pedig, egészen pontosan Egyiptom, és a fáraó, annak az ura, Egyiptomnak az ura, jelképezik a testet. Tehát Egyiptom a test, a fáraó pedig a bűn. A bűn. A bűn uralja a mi testünket. A bűn uralja a mi testünket. A fáraó uralja, uralkodik Egyiptomban, Egyiptom fölött. A bűn uralja a mi testünket. És nézd meg a saját életedet. Hogy éltél mostanig? hány hívást kaphattál, amiről nem is tudsz, amire már nem is emlékszel. Talán Isten majd emlékeztet arra, hogy te mostanig hány hívást kaptál tőle, hogy támadjál fel, szüles újjá, legyél az ő gyermeke. Hány hívást dobtál vissza? A fáraó hányszor keményítette meg a szívét? A bűn teste hányszor keményedett meg, és nem tudtál kijönni a testi világból, a testi függőségeidből? Próbáltál kijönni, próbáltál lemondani az alkoholról, lemondtál egy-két hónapig, utána újból visszaestél. Próbáltál megszabadulni más bűnöktől is, újból visszaestél. A szívet, a fáraó szíve be lett keményítve, a bűn teste meg lett keményedve, és nem engedte, hogy újjászüles, hogy a lélek megszabaduljon a bűn testének a rabságából. Ugye milyen kemény képek ezek, milyen kemény kijelentések. Az, amikor Isten a fáraó szívét, vagy pedig maga a fáraó a szívét bekeményíti 10-szer, 10 alkalommal, sőt, 10. alkalommal is az történik, 10. alkalom után is az történik, hogy a fáraó a zsidók után megy, próbálja őket megölni. A 10. csapás az volt, hogy meghaltak az elsőszülöttek. Minden házban, ahol nem volt megkenve, a szemöldökfa és az ajtófélfa a bárány vérével. Mindenhol meghaltak az újszülöttek. A fáraónak is, az elsőszülöttek, bocsánat, a fáraónak is meghalt a gyermeke. Tehát a fáraó már mindent elveszített. A test mindent elveszített. És akkor sem akarja szabadon bocsájtani a lelket. Ehhez mit szóltok? Figyelmek! Az öreg embereket, főképp a mai, modern öreg embereket nem tudnak meghalni. Már semmiük nincsen, csak televíziójuk. Már lelkük sincsen jóformán. Már lassan az sincs, amit elbocsájtani, mert a lelkük annyira el van deformálódva, el van torzulva, hogy nincs, ami megszabaduljon. És még mindig a fáraó, az öreg fáraó, a múmia rabságban tartja a lelket. Ehhez mit szóltok? Ugye milyen érdekes képek, milyen érdekes analógia, párhuzamok az Ószövetség és az Újszövetség között. Ezután mondja valaki azt, hogy jaj, hát az Ószövetség Istene az más, mint az Újszövetség Istene. Aki ezt gondolja, alázattal mondom, nem lenézéssel, nem megvetéssel, térdeljen le, amíg nem késő, térdeljen le. Kérjen látást az ő szemeire, mindenható Istentől, megláthassa, hogy mi az igazság, mi a valóság a Bibliáról. Próbálták alásni a Bibliát mindenféle szinten, spirituálisan, ezoterikusan, mindenféle módon. Próbálták elhitelteníteni a Bibliát. Sokan próbálkoznak ezzel, és sajnos elég nagy sikerrel jártak a misztikusok. Az emberek vagy azt hiszik, hogy az Ószövetség Istene nem ugyanaz, mint az Újszövetség Istene, vagy pedig az Újszövetség Istenet is úgy megreformálják, hogy kiköbözik azt, hogy csak az apokrif evangéliumok igazak. Holott épp az, ami mellett Isten nem tesz bizonságot, az apokrifek mellett Isten nem tesz bizonságot. A Biblia mellett, ami van, Károly Gáspár fordítás, meg a katolikus Káldín, meg Szent István társulat fordítás, nagyjából ugyanaz. A nyelvezet különbözik, eltér valamennyire. Isten ma is bizonságot tesz. Az anyírások mellett erővel és hatalommal, csodákkal és jelekkel. És most én is bizonság vagyok Isten kegyelme által, hogy igaz a Biblia, úgy az Ószövetség, mint az Újszövetség, de fontos, hogy az embernek legyen hűség, álhatatosság a szívében, mert különben nem fogja megérteni, nincs ahogy megértse a Bibliát. Szóval, Egyiptom a test, Egyiptom le van szegényedve, meg van verve, békákkal, a folyóvizek véré változtak, tetvekkel, meg különböző csapások, más csapások érik Egyiptomot, a testet, és annak a királyát, a fáraót, annak a fejedelmét, a fáraót, és akkor sem akarja elbocsájtani a zsidókat, a lelket. Ugyanezt történik bennem, benned és mindannyiunkban. A testünket nagyon sok csapás érte, több mint 10 érte, voltunk már fogorvosnál is, de volt vakbélműtétünk, meg már valami cisztát is találtak valahol a belső szerveinkben, különböző helyeken, meg nagyon sok csapás érte a testünket, de a fáraó még mindig kemény, azt mondja, hogy ne, nem fogom elbocsájtani a gyermeket, hogy szolgáljon engemet. Mit jelent ez? Az, hogy én, mint lélek, aki én vagyok Isten szemében, én szolgálom a testet. Szolgáltam Egyiptomot egész életemben. Milyen drasztikus szembesülés. Ha valaki ezt egyből megérti, és Isten kegyelme nélkül érti meg, az ember nem bírja ki. Az ember eldobja az életét a szembesüléstől. Annyira brutális az a szembesülés. Most talán nem érzed te sem, és én sem érzem annyira ennek a súlyát, de hogyha egyből megéreznénk ennek a súlyát, eldobnánk az életünket, nekifutnánk fejjel a betonfalnak teljes erőnkkel, hogy locsanyol szét az agyunk. Nem tudnánk megemészteni ezt a kemény szembesülést. Tehát Egyiptomot, a testet nagyon sok csapás sújtotta, és akkor nagy nehezen elengedte a fáraó, a sátán, elengedte a gyermeket, hogy tovább már nem szolgálja a testet, a rothadó testet, a bűntestét. De még akkor is meggondolta magát, amikor már elengedte, a Vöröstenger előtt állsz, ott állunk mindannyian, és ketté nyílt a tenger, a népek tengere ketté nyílt, hogy menjünk keresztül rajta a Kánaán földjére, a mennyek országa felé. És egyszer látjuk, hogy a bűnteste valamit kitalált. Van neki egy új ötlete, egy új lehetőség, egy kis vallásoskodás, egy kis kompromisszum a test és a lélek között, egy kis anyagi jólét, földi szerelem, bármi, a fáraó megkísért újból. És végül az történik, hogy a lélek bemegy a tenger medrébe, és keresztül gyalogol a tengeren, és jön a fáraó az ő seregével, jön a sátán, a bűnteste, a bűntestének az összes gondolata, az összes hiedelme, és azok belefulladnak a tengerbe, pontosan, mint a disznók a gadarai megszállott történetében. Belefulladtak a tengerbe, a mi rossz szokásaink, meg az összes hazug gondolatunk belefulladt a tengerbe. Ez most történik veled, velem és mindannyiunkkal. A kérdés az, hogy a te Egyiptomodban, a te testedben hány csapás történt mostanig, hány csapásra volt szükség, és Egyiptom, a te tested még hány csapást fog kibírni. Mert megtörténhet, hogy Egyiptom összeomlik teljesen, meghal Egyiptom, és te még mindig bent leszel Egyiptomban, a testben. Ehhez mit szólsz? Ha valaki azt mondja, hogy ezek félelemkeltő beszédek, akkor én azt mondom, hogy igen, valóban azok. Az Úr félelme, a bölcsesség kezdete. A testet még hány csapás fog kibírni? Még hány szívinfarktust? Még hány cisztát? Még hány sugárkezelést? Még hány balesetet? Még hány földrengést? Még mennyi fog kibírni a testet? Milyen állapotban a testet? Mostanában fiatalodtál-e? Mostanában megújultál-e? Vagy inkább öregedtél, és meggyengültél? Mi történt mostanában veled? A testeddel? Erre adj választ, erre a kérdésre. És akkor most kiemelnék a csapások közül egyet, amikor békák lepték el Egyiptom földjét. Elmondom, hogy miért emelném ezt ki. Azért, hogy lássuk Isten dicsőségét, lássa mindenki Isten dicsőségét, aki ezt hallja, ezt a felvételt. Kezdem egy történettel, ami velünk történt. Amikor a kicsi húgom eltűnt, az Úristen kivitte őt az erdőbe, a pusztába, senki nem találta meg. 7 napon és 7 éjszakán keresztül ott volt, étlen, víz nélkül, alvás nélkül, bolyongott az erdőben, a pusztában, és gyötörték őt a démonjai az ő fejében. Isten megpróbálta, engedte, hogy megízlelje a poklot, hogy megértse, mekkora tét, de nem engedte, hogy elveszze, nem engedte, hogy meghaljon. Olyan dolog történt, hogy, ahogy mondta, kedves utitárs, hogy régebb, amikor olyan csodák történtek, amiről mi beszámolhattunk itt ezen a csatornán, és más bizonságtevők is, amiről beszámolhattak, az emberek sokat utaztak, sokat mentek, hogy ezeket az embereket meglátogassák, hogy ők beszéljenek nekik arról, ami velük történt. De ma, a modern világban, a gazdag világban minden csoda, minden szenzáció 2 napot tart. Szóval a kicsi húgom elment az erdőbe, és amikor keresték, jöttek a hegyi mentők, önkéntesek, tűzoltók, rendőrök, mindenki, mi is. Annyi békát láttam, fú, azon a helyen életemben annyi békát nem láttam, hogy honnét teremt annyi béka azon a helyen, ahol nem szokott béka lenni. 1000 méteren minden nyomósabb ok nélkül békák jelentek meg, elég sok volt. És az Úristen eszembe jutotta, hogy mi a béka jelentése. Az is tisztáltan állat. Jelenések könyvében 3 béka jelent meg. A hamis próféta, a sárkány, meg a fenevad szájából, mint tisztátalan lélek. Tehát egyik ugye a legutálatosabb állat, nem csinál semmit, nem is harap, de az ember nem kívánja megfogni, az biztos, a békát. Van olyan béka, amelyik tényleg nagyon mérgező, nagyon veszélyes mérge van. De azok a békák, amelyek itt vannak Székelyföldön, azok nem épp annyira veszélyesek. Tehát nem tudok róla, hogy valaki meghalt volna egy békával való találkozástól. De mégis azt mondja a mi atyánk, hogy a béka tisztátalan lélek. És nekem is eszembe jutott. És most a napokban egy kedves utitárs meglátogatott, leült a ház elé, és azt mondja, nem itt találtam. És volt mellette egy béka, egy száraz, kilapított béka. Olyan volt, mintha posztel lett volna. És aztán én is találtam még egy másikat, a közelben, egy száraz, kilapított békát. Hogyan beszél a mindenható Isten? Jelekkel, csodákkal, a Bibliával, természetesen, proféták szavaival, Jézus Krisztus szavaival, Szent Lélek által, különböző külső képek által, amire fejlődik a figyelmünket. Látjátok, a tisztátalan lelkek meghaltak. A démonok, amiket összegyűjtöttetek ti, ez a szép család, ez a szép minta család, amit összegyűjtött az elmúlt évtizedekben, azok a démonok ki vannak lapítva, meg vannak asszalva. Ilyen dicsőséges a mi atyánk, kedves hallgatók. Nincsenek szavak, én szégyellem magamat, hogy ilyen gyarló szavakkal kell beszéljek a legszebb dologról, ami létezik ebben a világban, ebben az univerzumban. Ez van. Isten könyörüljön rajtam. Így adta tudtunk rá, hogy a tisztátalan lelkek ki vannak lapítva, meg vannak asszalva teljes mértékben. Kérdés az, hogy a tetvek el kell jöjjenek hozzánk a mi házunkba, a mi családunkba. Azok is tisztátalan állatok, ugye, vérszívók, mert a békák után az következett, a tetvek. És még néhány csapás következett, amíg végül a fáraó, a test elengedte a Isten népét, a hébereket, a gyermekeket. Azt mondja mindenható Isten Pál apostol által, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ha valakit Isten megszabadított, örüljön, adjon hálát a mindenható Istennek gondolatban, szóban, bizonságban, cselekedetben, ahogy tud, mindenféleképpen adj hálát a mindenható Istennek. Dicsőítsed őt a bizonságaiddal, mondd el, mit tett fel a mindenható Isten. Tedd ezt, most, amíg megteheted. Mert a nap le fog menni, és akkor majd nem kell bizonságot tenni senkinek. Nincsen szükség, nem lesz szükség. Majd beszélni arról, hogy Isten milyen dicsőséges, nem lesz akinek beszélni. Most még, amíg a nap nem ment le, addig még valamiről beszélni, van akiről beszélni. Dicsőítsd őt. Dicsérd az Úr Jézus Krisztust minden tetteddel, mint ahogy az öregeink is dicsérték őt. Nem hiába mondták, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Hát hogyan dicsértessék? Hát a minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel, mindenünkkel, amit mi itten a Földön megnyilvánítunk, úgy dicsérjük őt. Tehát dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Csak annak van értelme, hogy ő felemeltessen, mert minél magasabbra emelem én őt, annál magasabban vagyok Isten szemében. Hogyha én alábszállok, ugye a fáraó alábszáll, és Jézus Krisztus felemeltetik az én életemben, akkor az én életem jó úton van, az élet keskenyös fényén vagyok, és amikor véget ér a föld életem, akkor megláthatom az én atyámat, és azt, aki a vérét adta, értem, hogy az én lelkem el ne vesszen. És ezek mind ilyen titkos segítségek voltak. Egyébként az összes titkos segítség volt, amit Isten adott. Az is, ami Egyiptomban történt a zsidókkal. Ők jóformán abból semmit nem értettek, ők cselekedték. Ők tudták, hogy az igaz, amit a próféta mond, amit Mózes mond, és azt cselekedték, és kijöttek Egyiptomból, bementek Kánaán földjére. Picit rátérnék az utolsó csapásra, amikor meghaltak az elsőszülöttek. Azt mondta Mózes, hogy kovásztalan kenyeret készítsenek, ne kovászosat. Nem lesz idő, hogy kenyér megkeljen. Ügyelj, ember! Ne vegyél, ne gyúrjál tésztát! Ne várt, hogy a tészta megkeljen. Itt már nincsen szükség kovászos kenyérre. Nincs arra idő, hogy válogassunk, hogy mit eszünk, hogyan készülünk fel télire, ételből meg mindenből. Mert bármelyik percen szólhat a harsona, hogy menni kell. Ráadásul, hogyha a házadnak a szemöldök fája és az ajtófél fája nincsen megkenve vérrel, akkor bemehet a halál angyala, a pusztító, és megölheti az elsőszülöttet, aki nem más, mint a lélek. Megölheti őt, elpusztíthatja a lelkedet is. A szemöldök fa és a két ajtófél fa. Mit jelent ez? A Jelenések könyvében Jézus megmagyarázza, mit jelent ez. Akik felveszik a fenevad bélyegét a homlokukra, vagy a kezükre, ők is isznak Isten haragjának a borából. Tehát a szemöldökfa az a homlokunk, a fejünk, gondolkodásunk. A két ajtófélfa, a két karunk, amivel cselekedjük azt, amit gondolunk, amiben hiszünk. Legyen az igazság vagy hazugság. És ők, a zsidók akkor testben, fizikailag megkenték a szemöldökfát és a két ajtófélfát a bárány vérével. Mi pedig ma megkenjük a szemöldökfánkat, a homlokunkat, a gondolkodásunkat a bárány vérével, Jézus beszédével. Az ártatlan bárány vérével, Jézus vére, az ő beszéde. Azzal kell megkenjem az én szemöldökfámat, a homlokomat, a gondolkodásomat és a két ajtófélfát, a két kezemet, hogy azt cselekedjem, amit a bárány vére mond és üzen nekem Szentlélek által. Ez a jelentése, amit én kaphattam Isten kegyelme által, a szemöldökfáról és a két ajtófélfáról. Amit a zsidók úgy kentek meg a bárány vérével, hogy sokan nem értették, hogy az mit jelent. Most már értjük, mert mi is fontos megkenjük a szemöldökfánkat, ami a szemöldök fölött van, a koponyánkat, a gondolkodásunkat a bárány vérével. Az ő vére, az ő beszéde, az ő vére, az ő lelke, az ő szava, az ő lelke. Igyük az ő vérét, ezt mondja, igyük az ő vérét, igyük az ő szavait. Kenjük meg a homlokunkat az ő vérével, és cselekedjük azt, amit ő mond. Együk az ő testét más szóval. És akkor élni fogunk, és akkor van reménységünk arra, hogy bemenjünk az életre, Atyánk örömébe, és örökre bent is maradunk. Mert hisz ez az ő célja, hogy a mi életünk ne csak itt a földön legyen jó, hanem örököljük az életet, legyen örök a mi életünk. Mert ő nem teremtett véges életet, csak örök életet. Mindenkinek örök az élete. Az elkárhozóknak örök az életük, és az üdvösségre jutóknak szintén örök az életük. Mindkettőnek örök az élete. Mert a test halála után a lélek tovább létezik. Valamilyen formában. Az a forma, hogy milyen, mennyire szép, mennyire dicsőséges, az attól függ, hogy itt, ezen a földön hogyan döntött a lélek az igazság mellett, az élő Isten szava mellett, vagy pedig a gazság mellett, a hazugság mellett, a fáraó mellett. Aki az életét a fáraóért élte, a bűnért, és Egyiptomért, a bűntestért élte, annak ma még van lehetősége a megtérésre. Hogy megtérjen Egyiptomból, a bűntestéből, a test kívánságának a cselekvéséből, és kívánja a lélek szavát cselekedni élete végéig, mert csak annak van értelme, csak abban van élet, a lélek szavában van élet, a test szava halál, ezt mondja Pál apostol. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg e halálnak testéből. Ez úgy hangzik az Ószövetségben, hogy ó, mi nyomorult zsidók, kiszabadít meg minket Egyiptomból. A Mózes szabadítását ismerjük. Noha kijöttek Egyiptomból, Mózes vezetésével, még elég sok nyomorúság következett, és még úgy is sokan elvesztek. De minket Egyiptomból nem Mózes hívott ki, a bűntestéből, a bűntestének a rabságából, hanem az élőisten fia, az élőisten tökéletes szava, aki a vérét adta azért, hogy megmeneküljünk. A kérdés az, hogy hogyan döntöttünk, hallottuk az ő hívását, hogyan döntöttünk, és vajon van-e szükség még csapásokra, vagy pedig vajon holnap is lesz-e lehetőség arra, hogy letérdeljünk és kérjük a mindenható Istentől a látást, a szembesítést, hogy meglássuk minden mocskunkat, hogy mindent, ami Egyiptomhoz tartozik, letegyünk örökre a Krisztus keresztje elé, és szabad szívvel, szabad lélekkel induljunk el a keskeny úton, és haladjunk azon, és engedjük, hogy az élőisten, sőt kívánjuk, hogy az élőistennek a világossága, a Krisztus világossága látszódjék általunk, hogy akik még megmenekülhetnek Egyiptomból, a bűntestéből, megmeneküljenek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!